Közben egy kis kvízzel készültem, hogy kapcsolódjunk a múlt évhez. Az első kérdésem az az lenne, nyugodtan ilyen beordibálás alapján lehet válaszolni, hogy Pisti, melyik részből prédikált tavaly utoljára, bibliai részből? 90. Zsoltár, nagyon jó. Hány fő igeverset emelt ki ebből? Lehet tippelni is. Sok újon látom a kettőt. Igen, ez a helyes válasz. Miből fog ma prédikálni? 90. Zsoltár, második fele. És ki várja? Majdnem mindenki. Hát úgy látom, hogy érdemes ennek a gyülekezetnek prédikálni. Úgyhogy Pisti, gyere, amit Isten rád bízott.
Arra gondoltam, hogy elmondom újra a múlt vasárnap, itt nem volt itt mindenki, úgy biztos, biztos megmaradjon. Tehát tényleg így van, hogy az évnek az utolsó vasárnapján a 90. Zsoltárral, tehát Mózes imádságával zártuk az évet, és most pedig a 90. Zsoltárral, Mózes imádságával nyitjuk meg ezt az évet. És ha nem is ugyanazt fogom elmondani, de mindenképpen ugyanez a Zsoltár. Mielőtt akár ezt a Zsoltárt újra elolvasnánk, szeretném, ha újra megnéznénk ennek a Zsoltárnak a hátterét, egy kis ismétlés, hogy mikor és milyen körülmények között íródott ez a Zsoltár, és hogyha ezt megértjük vagy érzékeljük, akkor sokkal könnyebb érteni, hogy Mózes miért tartotta fontosnak ezt az imádságot elmondani Istennek, és aztán megörökíteni és leírni. Tehát következzen egy kis térkép. Ez a térkép bemutatja azt, hogy az Isten népe hosszú időn keresztül Egyiptomban élte az életét. Ott folyamatosan, ahogy teltek az évek, évtizedek, egyre rosszabb lett a helyzetük, és rabszolgák voltak már a végén. Ez az egyiptomi terület, itt csak egy helyen tudok, nem is tudok mutatni, igaz? Nem látszik a monitoron. Jó, tehát ha szembeálltok a térképpel, akkor bal oldalon fönt ott van Egyiptom. Onnan indult el Isten népe, Mózesnek a vezetésével, és Isten kihozta őket Egyiptomból, és aztán elindultak délfelé, és ez a délfelé vezető út egészen a félszigetnek a déli csücskéig, a Hóreb hegyig, ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt. Nem annyira kilométerben volt hosszú, hanem abban, hogy rengeteg állomás volt, sokszor meg kellett állniuk. Volt, amikor azért, mert Isten megállította őket, vagy a tűzoszlop, vagy a felhőoszlop megállt, és akkor ők is lesátoroztak, berendezkedtek egy állandóságra valamennyi időre. Volt, amikor nehézségeik adódtak, volt, amikor bűnök, zűrzavarok következtek, volt, amikor az ellenséggel kellett harcolni, volt, amikor Isten állította meg őket, hogy pihenjenek. Tehát különböző okoknál fogva ez az északról, Egyiptomról egészen a Hóreb hegyéig való délfelé vezető út, ez egy nagyon, nagyon lassú és nagyon hosszú út volt. És amikor megérkeztek a Hóreb hegyéhez, ott egy nagyon hosszú időt töltöttek el. Ez az állomás talán a leghosszabb volt. Itt voltak azok az események, amikor Isten a 10 parancsolatot adta a népnek, illetve minden más szabályokat és törvényeket. Itt volt az, amikor Mózes fölment a hegyre és találkozott Istennel. Az emberiség közül egyetlen emberként ő volt az, aki beszélt az Istennel ilyen módon. Aztán ott volt sok probléma, és mire lejött Mózes a hegyről, akkor közben a nép elfelejtette, hogy honnan is jöttek, és miért is vannak ott, és ki is az Istenük, helyre kellett tenni dolgokat. Útközben volt, amikor problémájuk volt azzal, hogy attól féltek, hogy éjjel halnak, aztán Isten adott nekik mannát, meg fürjeket. Volt, amikor attól féltek, hogy szomjan fognak halni, akkor a kősziklából víz fakadt. Isten minden problémájukat megoldotta, és mindig vezette őket tovább, de ez az út nem volt egy ilyen egyszerű út, nagyon nehéz volt, és nagyon problémás volt. És aztán a Hóreb hegyén mindaz, aminek meg kellett történni, miután megtörtént, Isten tovább vezette őket, és onnan délről a Hórebtől egészen a félsziget másik oldaláig, a jobb oldalra, nagyon gyorsan eljutottak. Múltkor beszéltem erről, hogy a két útnak a távolsága majdnem hasonló, mégis az egyiket másfél év, vagy közel két év alatt tették meg. A másik oldal pedig pár nap alatt szinte följutottak az északi területre. Ez pedig nem más már, mint az ígéret földjének a határa, amit Isten nekik ígért, hogy az övéké lesz. A pusztai vándorlásról, tehát az Egyiptomból való kijöveteltől egészen az ígéret földjének az elfoglalásáig, azt tudjuk, hogy ez 40 éves időszakot vett igénybe a Biblia alapján, tehát 40 évig vándorolt Isten népe. Nem azért, mert olyan hosszú volt az út, hanem látjuk a 90. Zsoltárban azért, mert olyan dolgok történtek, ami miatt Isten lelassította ezt a folyamatot. És azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor megérkeztek oda az északi területre az ígéret földjének a határához, ott van egy olyan terület, amit úgy hívtak, hogy Kádés-Barnea. Ezen a területen már készültek a honfoglalásra, és azt tervezték, azt írja a 4 Mózes 13-14-ben, le van írva a Bibliában, hogy tervezték az ígéret földjére való belépést. És mielőtt ezt megtették volna, az történt, hogy 12 embert kiválasztottak, 12 nagyon fontos vezető embert, akiket átküldtek a határ túloldalára, hogy nézzétek már meg, hogy milyen az a föld, ahová majd menni fogunk, amit Isten ígért nekünk, az tényleg milyen is. Ez a 12 ember, 12 kémről van szó, akik elmentek, és hát ott kipróbáltak mindent. Nézték a szolgáltatásokat, a mezőgazdaságot, az ipart, a haditechnikát, nem tudom, mindent megfigyeltek, milyen a kultúrája azoknak az embereknek, milyen Istenbe hisznek azok az emberek, egyszerűen hogy élik az életüket. Megnéztek mindent, 40 napon keresztül bejárták ezt a földet, és nagyon-nagyon sok tapasztalatot szereztek, és amikor visszaérkeztek, és beszámoltak arról, hogy milyen az ígéret földje, akkor mind a 12 kém azt mondta, hogy szuper, fantasztikus. Tejjel és mézzel folyó föld, igaza volt Istennek, amit ő mondott, az mind úgy van. Ez egy fantasztikus terület, nagyon erősek, nagyon hatalmasak, nagyon sok minden van ott, ami szemnek kívánatos, vagy a gyomornak kívánatos. Hoztak mindenféle ajándékokat, gyümölcsöket, meg nem tudom, sok mindent, amivel kicsit prezentálták is azt, hogy tényleg ez egy gazdag föld, tehát ez egy jó hely. Viszont amikor arról kezdtek el beszélni, hogy mikor lesz az övéké a föld, akkor megosztott a kémeknek a véleménye. 10 kém azt mondta, hogy van egy nagy baj, mindazok, akik ott vannak, erősek, sokan vannak, katonai túlerőben vannak, létszámbeli túlerőben vannak, egyszer mindenben jobbak, mint mi, mindenben hatalmasabbak, mint mi. Egy probléma van, hogy az ígéret földje soha nem lesz a miénk. Két ember, Káleb és Józsué viszont azt mondták, hogy de hát az Isten nekünk ígérte, és ha Isten azt mondta, akkor meg a miénk lesz, teljesen mindegy, hogy mekkora a különbség, akár katonai, akár létszámban, akár más dolgokban. Ez a beszámoló, amit a kémek elmondtak, ez annyira fölhergelte és összezavarta az egész népet, hogy megijedtek, és azt mondták, hogy ha tényleg annyira erősek ezek az emberek, ott a határ túloldalán, tényleg ilyen megerősített városokban laknak, tényleg kőfallal körülvett városok vannak, hát tényleg akkor ez soha nem lesz a miénk. Hát akkor minek jöttünk el idáig? Hát miért szenvedtünk ennyit? Hát miért hozott bennünket Isten ide? Mit képzel Mózes? Miért ígérgetett nekünk ilyen dolgokat? És ez a miért és miért és miért, ez a lázadó hangulat, lelkület, szellemiség annyira hatalmába vette az embereket, hogy tulajdonképpen egy ilyen lincs hangulat alakult ki, és ebben a lincs hangulatban ellene fordultak Mózesnek és Áronnak, a vezetőknek, hogy mit képzeltek ti, kik vagytok ki, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe hoztok bennünket, mi lesz a gyerekeinkkel, ide jöttünk, jó, oké, mi itt halunk, de a gyerekeink azok is elpusztulnak, és vége mindennek. Nagyon-nagyon zűrzavaros volt ez az egész, és a két kémet, akik az Isten ígéretére hivatkoztak, Józsuét és Kálebet meg akarták kövezni, hogy mit képzelnek ezek az emberek. Ebben a nagy zűrzavarban, amiben tényleg már majdnem a gyilkosságig elmentek, tehát majdnem ilyen nincs hangulat alakult ki, ebben Isten természetfölötti módon beavatkozott, rendet csinált, és utána kihirdette azt, hogy kinek mihez kell tartania magát. És ennek a kihirdetésnek, hát egyrészt voltak személyes következményei, néhány ember nagyon kellemetlenül érezte ott magát, de összességében az egész néppel kapcsolatban azt mondta Isten, hogy mivel ti nem hittetek annak, amit én mondtam nektek, hogy megígértem, hogy az a tietek lesz, és nem hiszitek el, és lázadtok ellenem, ezért minden egyes napot, amit a kémek ott töltöttek, ez 40 nap volt, minden egyes napért egy évet kell fizetni, és ezért lett a pusztai vándorlás 40 év. Egyébként, lehet, hogy 2 év alatt meg tudták volna tenni ezt az utat. Miközben odaértek Kádés-Barneába, ahol ez az egész zűrzavar keletkezett, ez durván, nem tudom pontosan megmondani, de durván 1,5 és 2 év között lehetett ez az út. Onnan már csak át kellett volna menni, és tényleg az ígéret földjét elfoglalni, de mivel Isten azt mondta, hogy akkor minden egyes napért fizetni kell egy évet, Ezért a következő 38 év még, ami hátra volt, az nagyon-nagyon fájdalmas volt Isten népének. Ugyanis Isten azt mondta, hogy minden olyan ember, aki 20 évesnél idősebb, az nem léphet be az ígéret földjére. Azért, mert nem hittétek el, hogy ez a tietek lesz. Ha nem hiszitek, akkor nem lesz a tietek. A 20 évnél fiatalabbak azok majd elfoglalják, kivéve két ember, Józsué és Káleb, a két kém, akik azt mondták, hogy hiszünk teljes szívünkből abban, hogy amit az Isten mondott, az úgy fog megtörténni. Tehát amikor a 90. Zsoltárt olvassuk, akkor úgy olvassuk, hogy egy olyan helyen történik ez az imádság, Mózesnek ez az imádsága, ahol egy ilyen nagyon fölborzolt kedélyállapotok, rengeteg veszteség, rengeteg zűrzavar van, és az Istennek az ítélete, ami ott megnyilvánult, az nagyon-nagyon valóságosan, ilyen húsvér módon érintette az embereket. Ez azt jelentette, hogy a következő 38 éven keresztül nem megyünk innen egy millimétert, se nem tudjuk elfoglalni az ígéret földjét, de a következő 38 év alatt körülbelül 1,2 millió ember fog meghalni, és mikor meghal az utolsó ember is, akkor utána tudunk tovább lépni. Vagyis ez a Kádesbarnea, ez a tábor ott a határon, ahelyett, hogy egy örömteli dolog lett volna, hogy innen megyünk tovább, és élvezni fogjuk azt, amit az Isten nekünk ad, ehelyett ez a terület egy hatalmas nagy temető lett. Még egy picit talán az ismétlésről. Itt volt egy ilyen kérdés, hogy az elmúlt vasárnap melyik volt a két, vagy hány igeves volt, ami ki volt emelve. Hát biztos több is volt, de kettő nagyon. Az egyik Mózes imádságából ez: Uram, te voltál a hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Ha ezt az egészet így próbáljuk átélni, vagy átgondolni, hogy mi is volt ott Kádesbarneába, vagy ebben a nagy zűrzavarban, akkor megértjük, hogy Mózes átélt már sok ilyet. Korábban is fölázattak ellene, ővel is problémáztak, Istennel is problémáztak az emberek, és azt mondja Mózes, hogy Uram, az, hogy idáig eljutottunk, az is óriási csoda. Ha te nem hoztál volna bennünket, vagy nem lettél volna velünk, akkor már régen elpusztult volna az utolsó zsidó is. Egyszerűen akkor a történelemnek a süllyesztőjébe kerülünk, és nem lett volna belőlünk semmi. Uram, te voltál a hajlékunk nemzedékről nemzedékre. És egy másik fontos mondat, amit Mózes imádságában megfogalmaz, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Gondoljatok bele, 38 év helyben járás, teljesen mindegy, hogy ki mit tervezett, abból nem lett semmi igazán, tehát hogy előre nem mentek, csak élték az életüket. Tulajdonképpen mindaz, ami őket lelkesítette, vagy éltette, hogy ővéki az ígéret földje, az Isten velünk van, az 38 éven keresztül egy ilyen parkolópályán volt. És amikor Mózes megfogalmazza, hogy Uram, hát ebben az időszakban telnek az évek, de hát nem jutunk semmire, és azt mondja, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ez a héberben azt jelenti, hogy Uram, taníts meg bennünket normálisan élni az életünket, mert ez nem normális, ami itt történik. Tehát ez volt egy héttel ezelőtt, a múlt vasárnap, és akkor most, ha benne vagytok, akkor most kezdődik a prédikáció, induljunk el, és nézzük meg a 90. Zsoltárnak a másik részét. Én is újra két igeverset választottam ki, ez az József imádságának az utolsó két mondata tulajdonképpen, vagy három mondata. Ez így hangzik: legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságot fiainkon. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata, kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Tehát ezzel fejezi be Mózes az imádságot. Oké. Tehát először kezdjük azzal, hogy legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, méltóságot fiainkon. Miért imádkozik ezért Mózes? Miért fontos ez annyira? A bűn, az Isten ellen lázadás, az teljesen mindegy, hogy milyen módon történik, de az mindig méltatlan helyzetbe hozza az embert. Ezt ne felejtsük el, ez veled is így van, velem is így van, akkor is így volt, és mindig is így lesz, amíg ez a föld működni fog. A bűn méltatlan helyzetbe hozza az embereket. Egy picit gondoljunk arra, hogy a Biblia legelején olvasunk arról, hogy Isten megteremti az egész világot, az egész univerzumot, benne a földet, a földön mindenféle élőlényeknek életet ad, és azt mondja az embernek, Ádámnak és Évának, hogy az egész teremtett világnak a legszebb része ez, amit úgy hívunk, hogy az Édenkert, éljetek itt és élvezzétek, gondozzátok és legyetek itt boldogok, növekedjetek és töltsétek be majd az egészet. Szóval Isten a legszebbet odaadja nekik, hogy éljenek boldogan. És úgy tűnik, hogy Ádám és Éva, ilyen fiatal házasként, meg reményteljes életkezdésként, tényleg boldogan élnek, és minden rendben van. Isten minden nap meglátogatja őket, azt olvassuk a Bibliából, hogy délutánonként megjelenik Isten ezen a helyen. Elbeszélget velük, hogy sziasztok, hogy telt a nap, mi újságban, hogy vagytok. Van egy párbeszéd, van egy kapcsolat az Istennel, folyamatos. Újra és újra, minden nap az Isten és az ember találkozik és beszélgetnek egymással. De van egy nap, amikor az ember megszakítja ezt az Istennel való kapcsolatot azzal, hogy hisz az ördögnek, elfogyasztja azt a gyümölcsöt, amit nem kellett volna, kinyitja azt az ajtót, amit nem kellett volna, ez a jó és rossz tudásának a dolgai, a démoni világ ráömlik az emberre, minden szellemi szemét megjelenik az édenkertbe. És ezután a következő nap, amikor megjelenik Isten újra a kertbe, és újra szólítja őket, hogy itt vagyok, hol vagytok, sziasztok. Akkor emlékeztek, hogy az ember mit válaszol? Eltűnnek, elbújnak, és nem mondanak semmit. Nem akarnak találkozni az Istennel. Hogy miért? Azért, mert méltatlan helyzetbe kerültek. Azt mondja a Biblia, hogy szégyelték magukat. Már egymás előtt is, az Isten előtt is, mindenkivel minden bajuk volt. Ez a bűn, ami okozott egy sérülést az életükbe, szellemiekben is, ez egy méltatlan helyzetbe sodorta az embert, és ezért már az Istennel nem akart találkozni. És ez a méltatlan helyzet, ez újra és újra megnyilvánul, mindig, amikor valaki bűnt követel. Azért, mert az Isten, amikor megteremtette az embert, vagy amikor neked életet adott, akkor adott neked egy méltóságot is. Sőt, ez a méltóság akkor fog kiteljesedni az embereknek az életében, amikor újjászületnek. Ez egy rangot ad az embernek az életében. Ez azt jelenti, hogy te nem akárki vagy, te az Isten családjába tartozol. Ez egy nagyon magas pozíció, amire az Isten fölemeli az embert. És amikor az Isten ellen elkezd lázadni az ember, akkor ezt a pozíciót, amit az Isten neki adott, ezt elveszíti. Ezt a méltóságot, amit az Isten neki adott, ezt elveszíti az ember, és utána egy ilyen méltatlan, jó az a magyar szó, ugye, tehát vagy a magyar nyelv, hogy a méltóság és méltatlanság, tehát a méltatlan helyzetbe kerül. És ez a méltatlan helyzet egy olyan helyzet, amit senki nem szeret. Voltál a méltatlan helyzetben bármilyen módon is? Biztos nem élvezted. Mert ez egy rossz helyzet, egy kellemetlen helyzet, és az ember nem szeret ebben lenni, de mégis a bűn mindig egy ilyen helyzetbe sodorja az embert. Biztos láttatok már, meg hallottatok sok olyan magasrangú emberről, akár politikusról, akár nagy gazdasági vezetőkről, vagy üzletemberekről, akik nagyon nagy méltóságot szereztek maguknak azzal, amit csináltak, vagy ahogy csinálták, és aztán egyik napról a másikra megengedtek maguknak valami olyan dolgot, amit nem kellett volna. Olyan bűnt engedtek meg az életükbe, ami miatt méltatlanná váltak arra a pozícióra, és kirúgták őket. Vagy letaszították őket erről a bizonyos pozícióról, mert a bűn miatt ezt a pozíciót nem tölthetik be tovább. Ezt tudom, Kelet-Európában vagyunk, meg hát a világ az ilyen mindenütt. Vannak olyan helyzetek is, hogy voltak is, és biztos lesznek is, hogy valaki betölt egy nagyon magas pozíciót, méltatlan helyzetbe kerül, de addig kavarja, keveri a dolgokat, hogy mégis megtartja a pozícióját. Láttatok már ilyet biztos. Biztos holnap is látni fogtok ilyet. Megmarad a pozíció, de mégis te tudod, hogy ki ő, meg az emberek tudják, hogy ki ő és mit csinált, és mégis méltatlan helyzetbe kerül, mert tudják, hogy ez egy nagy senki. Hiába van a névjegykártyára bármi ráírva. Ugye ismeritek ezt? Hogy a méltóságát, ha valaki elveszti, lehet, hogy a pozícióját megtartja valamilyen módon, de az már kevés. Ha a méltóság elveszett, akkor minden elveszett. Láttam már lelki pásztorokat, egyházi vezetőket is, nem is egyet, akik nagy tekintélynek örventek. Az emberek úgy tekintettek rá, hogy az Isten igéjét, az Isten szavát szólják, és képviselik, és érdemes odafigyelni rájuk. Ha ők mondanak valamit, akkor azt érdemes megfogadni. De aztán valamikor megengedtek maguknak olyan dolgot az életükbe, amit nem kellett volna, és ebből következett, hogy méltatlan helyzetbe kerültek, és már nem tudták betölteni azt a szolgálatot, vagy azt a pozíciót, vagy azt a tisztséget, és ezért menniük kellett. Ugye ismeritek ezt a folyamatot. Rengeteg ilyen van sajnos. Akár az egyházban lehet látni ilyeneket, akár a világban. Lehet látni gyülekezetekben is, lelkipásztorokat, gyülekezeti vezetőket, hogy sajnos méltatlan helyzetbe kerülnek, és nem tudják betölteni azt a szolgálatot, mert a bűn miatt elvesztik ezt a fajta méltóságukat. Marika feleségem bíróságon dolgozik, meg itt néhányan vagytok hasonló helyzetben, amilyen igazságügyi területen dolgoztok itt, akár ügyvédként, vagy bíróként. Marika sokszor, amikor hazajön, és megkérdezem, hogy mi újság van, vagy mi történt, akkor néha beszámol arról, hogy volt egy olyan ügy, amikor hozták az elítéltet, és úgy hozták, hogy hátul meg volt bilincselve a keze, a lába is össze voltak láncolva, és csak annyit engedett a lánc, hogy éppen egy kis lépést tudott előre tenni. És akkor éppen, hogy tudott menni. És képzeljétek el ezeket az embereket, akik így közlekednek, és így hozzák őket a bíróságra, hogy éppen, tudom, 40-50 cm tud lépni, össze van bilincselve, és attól függ, hogy mennyire zűrös az ember, meg az ügy, akár csak egy-két rendőr, vagy akár a kommandósok ott vannak mellette, és ott vigyáznak rá, hogy akármi ne történhessen. Nagyon sokszor ezek az emberek így lesüt fejüket, és így akarnak menni, hogyha ha jön egy újságíró, vagy ott van a tévé, akkor nehogy az arcukat meg tudják örökíteni. Mit gondoltok, miért? Elvesztette a méltóságát, elkövetett valami olyat, amit hát vagy szégyel, vagy nem szégyel, de mindenképpen ez a helyzet annyira kellemetlen, hogy nagyon-nagyon rosszul érzi magát ebben, és nem akarja, hogy mások lássák őt. A bűn az mindig méltatlan helyzetbe hozza az embert. És az Isten elleni lázadás, az tulajdonképpen nem más, mint a bűn. És Mózes ezt nézi végig, hogy ott az Isten népe föllázad az Isten ellen, Isten azt mondja, hogy tiétek lesz, ezek meg azt mondják, hogy ez biztos nem. Én megígértem, nem érdekel bennünket, mert ott sokkal erősebbek vannak. És ez az Isten ellen való lázadás, ez egy méltatlanságot hoz az életükbe, mert ez mindez bűn. Annyit beszéltem itt erről a méltóságról, vagy méltatlanságról. Nézzünk egy definíciót. Az emberi méltóságról egy definíció, amit találtam, biztos van más is, vagy pontosabb is, de az egyik azt mondja, hogy azoknak a képességeknek, tulajdonságoknak az összessége, amelyek az embert a többi lény fölé emelik. Ez az emberi méltóság. Nagyon-nagyon sok ország, ennek nem néztem utána, de lehet, hogy a Föld minden országának az alkotmányában benne van az emberi méltóságnak a védelme. Hogy erre vigyázni kell. Az ördög viszont erre nem szokott vigyázni. Amikor jön a kísértő, akkor tulajdonképpen mindig ezt fogja megcélozni, és tönkre akar téged tenni, és ezt a méltóságot akarja ellopni tőled azzal, hogy cserébe ad neked valami bűnös dolgot, és mire észreveszed, elveszted a méltóságodat. Ez a definíció, hogy azoknak a képességeknek, tulajdonságoknak az összessége, amelyek az embert a többi élőlény fölé emelik, hát ezt magyarul megfogalmazzuk, akkor ez azt jelenti, hogy a méltóság az, hogy nem vagy állat. Nem? Ez jó hír. Ugye? Tehát a többi élőlény fel, nem vagyunk növények, mondjuk ez valószínű, igen, de hogy tehát nem egy állatok vagyunk. A növények, az állatok az Istennek a teremtményei. A növények és az állatok az Istennek a felügyelet működnek, tudja őket irányítani, befolyásolni Isten, de csupán csak az embernek adta azt a méltóságot, hogy az embernek szabad akarata van, az ember szabadon kifejezheti az Istennel való kapcsolatát, az ember szabadon beszélgethet az Istennel, és amikor ezt a méltóságot ellopja az ördög, mert a bűnt oda teszi az Isten és az ember közé, akkor az ember méltatlan helyzetbe kerül. Vagyis, ezt nem a Biblia mondja, hanem ez a definíció, egy kicsit ilyen állati sorba akar nyomni bennünket az ördög. Olyan értelemben mindenképpen, hogy ne tudj kapcsolatba lenni az Istennel, hogy az állatok nincsenek kapcsolatban az Istennel. Az ördög egyetlen egy módon akar befolyásolni bennünket, kövess el minél több bűnt, veszítsd el a méltóságodat, és utána minden rendben van, mármint részéről. Az Isten meg mindent meg akar tenni azért, hogy azt a méltóságot, amit neked akart adni, azt a méltóságot, amivel meg akart ajándékozni téged, még ha el is veszítetted, azt valamilyen módon vissza tudja neked adni, és újra méltó legyél mindahhoz, amit az Isten adni akar neked, vagy az Isten képviselni akar az életedben. Neked megvan az Istentől kapott méltóságod? Ez egy fontos kérdés. Mert minden bűn, amit az ember megenged az életében, ezt a méltóságot rombolja, vagy azonnal elveszti. Ha valami nyilvános nagy balhét csinál valaki, akkor lehet, hogy 5 perc alatt elveszti az ember a méltóságát. Tehát, hogy egyből mindenki tudja, hogy vége. Ha vannak titkos bűnök, és Mózes erről is beszél a Zsoltárban, ha vannak titkos bűnök, amit nem mindenki lát, és nem annyira nyilvánvaló, és nem annyira egyértelmű, azok lehet, hogy nem egy ilyen pár perc alatt lopják el a méltóságodat, hanem így folyamatosan amortizálják. És lehet, hogy nem is veszi észre az ember, de eltelik pár hónap, vagy pár év, És egy olyan valaki, aki itt volt, néhány emelettel lejjebb kerül. Mert elvesztette a méltóságát, mert a titkos bűnök tönkreteszik az embernek az életét. Isten adott nekünk egy méltóságot. És amikor Mózes azt mondja, hogy fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon, árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahány napon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Hogyha meg akarjuk nézni, hogy mit is jelent ez, vagy mit akar Mózes mondani itt a méltóság elvesztése után, hogy Uram, milyen jó lenne, hogyha visszaadnád nekünk ezt a méltóságot. Csak nagyon gyorsan egy-egy szó, vagy egy-egy kifejezés. Azt mondja, hogy fordulj hozzánk, Uram. Ez magyarul, vagy egy más fordítás alapján azt mondja, hogy Uram, fordítsd el a haragodat. A haragod az azt jelenti, hogy bűn van, és a bűn az méltatlanná tesz bennünket. Ha elfordul az Isten haragja, az valójában azt jelenti, hogy rendeződnek a dolgok, és újra visszakapjuk a méltóságunkat. Ugye azt mondja, hogy meddig késel. Ez egy más fordítás azt jelenti, hogy Uram, meddig haragszol még ránk? Meddig vagy még mérges? És hát elég sokáig, nem? 38 év. Nem tudom, hányszor mondta ezt el Mózes. Eltelt egy év, két év, öt év, tíz év. Uram, meddig leszel még mindig mérges ránk? Nem volt még elég ebből? És egyszer persze eljön a kegyelemnek az ideje. Egyszer eljön az idő, ez a nap, amikor tovább lépnek. De meddig késel? Meddig leszel mérges ránk? Vagy azt mondja, hogy könyörülj a te szolgáidon. Ez a könyörülj szónak egy másik fogalmazása, vagy fordítása. Ez a Uram, gondold már meg magad inkább. Ugye milyen jó lenne, az Isten másra gondolna, nem arra tekintene, hogy milyen bűnöző, zavaros, nyomorult emberek vagyunk, hanem meggondolna magát, és azt mondaná, hogy na, menjünk tovább. Árazd ránk kegyelmedet. Ez a kegyelem, ez azzal kapcsolatos, hogy Uram, emlékezzél arra a szövetségre, amit Ábrahámmal kötöttél. Neki azt mondtad, hogy te megáldozd bennünket mindig, és vigyázol ránk, és vezetsz bennünket. Emlékezz rá, mert itt most úgy tűnik, hogy tönkre megyünk teljesen. Nagyon zűrös az a helyzet, amiben benne vagyunk. És azt is mondja, hogy vigadjunk és örüljünk. És ez is nagyon érdekes, hogy a vigad és az örül szó között van egy lényeges különbség. A héberben a vigad az azt jelenti, hogy az örömnek az ilyen belső megnyilvánulás, hogy Uram, olyan jó lenne, hogyha úgy belülről végre újra vigadni tudnánk, a lelkünk újra föl tudna szabadulni. És a másik kifejezés pedig, hogy örüljünk, ez pedig a külsőre vonatkozik. És Mózes tulajdonképpen nem mást mond, mint azt mondja, hogy Uram, kérlek, add meg nekünk, hogy a lelkünk is újra föl tudjon szabadulni, és kívülről is végre tudjunk örülni és táncolni, és nem tudom kifejezni azt, hogy most már jól vagyunk. Annyira vágyunk már erre, mert ez visszaadná a méltóságunkat. Mert aki elveszti a méltóságát, az nem tud örülni. Vagy aki elvesztette a méltóságát, és mégis örül és táncol, az bolond. Ugye? De ez nem normális. Mert akkor sírni kell. De amikor visszakapod a méltóságot, amikor rendeződnek a dolgok, és megújít az Isten, és megerősít az Isten, ez azt jelenti, hogy újra lehet örülni, és újra lehet tovább menni. Tehát az 90. Zsoltárban Mózes tulajdonképpen itt az imádsága végén azért imádkozik, hogy Uram, add vissza a méltóságunkat. Amit elvesztettünk, az nagyon drága nekünk. Az nagyon fájdalmas, és olyan jó lenne, hogyha visszaadnád nekünk. Hogy újra méltók legyünk arra, hogy te megáldj bennünket, megsegíts bennünket. Te szeretnéd azt, ha 2019-ben a méltóságod magas szinten lenne? Lehet, hogy egy fontos imádság lehet neked is, vagy nekem is, vagy nekünk is ez, hogy kifejezzük azt, amit Mózes kifejezett, hogy Uram, a méltóságot erősítsd meg, hogy legyenek láthatóvá tetteid a szolgáidon és méltóságod a fiainkon. Van benned egy ilyen vágy, hogy a méltóságban élni a 2019-et? És nem méltatlanul hozzányúlni dolgokhoz, és próbálkozni ezzel is, azzal is. Készek vagytok arra, hogy mielőtt a második részét is elmondom, ezt közösen elmondjuk, mint egy imádságot, hogy Istenünk, legyenek láthatóvá tetteid rajtunk, és méltóságot fiainkon. Mózes ezért imádkozik. Mondjuk ezt el közösen, jó? Istenünk, legyenek láthatóvá tetteid rajtunk, és méltóságot fiainkon. Istenünk, legyenek láthatóvá tetteid rajtunk, és méltóságot fiainkon. Hát ez egy nagyon-nagyon fontos imádság. A Zsoltár utolsó két mondata az tulajdonképpen ugyanaz. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Miért kell ezért imádkozni? Hát újra kérlek benneteket, hogy gondoljunk vissza, hogy hol történnek ezek az események. Hol írja Mózes ezt a Zsoltárt, vagy hol imádkozik mindezekért? Egy olyan helyen, Kádés Barneában, ami egy nagy temető. 1,2 millió ember hal meg 38 év alatt. Bármibe belefognak, semmi nem biztos, és tudják azt, hogy bármit, amit itt fölépítünk, megcsinálunk, azt vagy azért kell itt hagyni, mert meg fogok halni, mert én nem mehetek be az ígéret földjére, vagy azért kell itt hagyni, mert megyünk az ígéret földjére, és ez annyira nem fontos nekünk. Vagyis minden egyes nap, amit eltöltöttek ott, az alatt a körülbelül 38 év alatt, az arról szólt, hogy minden ideiglenes. Semmi nem állandó. Semminek nincs akkora érték, amit hosszú távon kellene gondolni. 1,2 millió ember 38 év alatt, ha meghal, hogyha egy nagyon egyszerű számítást végzünk, az azt jelenti, hogy évente 31.580 temetés volt. Ha tovább matematikázunk, akkor azt jelenti, hogy hetente 658 temetés. És minden nap 87 temetés volt. Hát nem volt valami boldog időszak, nem? Folyamatosan haltak meg az emberek. Ezért mondja azt Mózes, hogy életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába valóság, fáradtság. Vagyis nincs maradandó eredménye. Tök mindegy, hogy mit csinálunk, itt hagyjuk az egészet. Ebben a helyzetben ez nagyon, nagyon aktuális. És azt mondja, hogy kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Miért imádkozik ezért? Mert hogy ez annyira hiányzik. És ugye neked is hiányzik az, hogy valami értelmesen foglalkozzál. Az embernek szerintem az egyik legnagyobb büntetése, ha valami teljesen értelmetlen dologgal kell az életét eltölteni, hogy tudod, hogy ennek semmi értelme, téged se lelkesít, senkit nem érdekel, senkinek nem lesz más ettől, vagy jobb, vagy, tehát hogy ilyen teljesen értelmetlen az egész. És ebbe tegyél bele egy életet. Hát ez egy büntetés. És ebben a helyzetben, egy ilyen büntető helyzetben vannak, ahol az emberek folyamatosan meghalnak, ott kell hagyni mindent, és Mózes azt mondja, hogy Uram, annyira vágyunk arra, hogy a kezeink munkáját tedd maradandóvá. Ez egy nagyon aktuális dolog. Ezek az emberek, akik ott éltek, minden 20 évesnél idősebb, kivéve a két igaz kémet, úgy élték az életüket, hogy maximum 38 éven van, de az is hát, hogy csak 5 percen van. És amikor már 37 év eltelt, akkor nem tudom hányan voltak még, de akkor lehet, hogy az izgalmi helyzet fokozódott. És gondoljatok bele ebbe a nagyon nehéz helyzetbe, hogy az a valaki, aki meghalt, egyrészt persze hát meghalni soha nem jó, vagy nem annyira nagy élvezet, vagy nem azért születik az ember, hogy ezt várja, de mégis amikor meghalt valaki, akkor tulajdonképpen mégis közelebb segített a többieket ahhoz, hogy az ígéret földjére bemenjenek. Ha elmentek az a napi 80-valány temetésre, és elsiratták azt a valakit, hogy valakinek meghalt az anyukája, apukája, nagymamája, dédnagyapája, bárkije is, akkor egyrészt ott volt a fájdalom, hogy elvesztettek valakit, akit szerettek, és ez teljesen normális. A másik lehet, hogy senki nem fejezte ezt ki, de ott volt bennük, hogy egy lépéssel közelebb vagyunk az ígéret földjéhez. Eltelt egy év, hogy meghalt egy ember, és még közelebb, még közelebb, még közelebb. És amikor lejár ez az idő, a büntetésnek az ideje, akkor elindulhatunk is, mindaz, amit az Isten ígért nekünk, az a miénk lesz. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt. Miért is volt ez a büntetés? Isten azt mondta, hogy a tied lesz, és azt mondta, hogy nem hiszem el. Isten azt mondta, hogy ez így van, és azt mondta, hogy nem így van. Ez a lázadás az Isten ellen. Szembehelyezkedés az Istennel. És ez a lázadó lelkület, ez egy démonikus, ördögi lelkület, erre mondja azt Isten, hogy ezt itt és most meg fogjuk állítani. Az ígéret földje nem azért van, hogy ezt a lelkületet bevigyük oda, hanem enélkül kell oda bemenni. Ez az ördögi, lázadó, mindent megítélő és az Isten fölé helyező lelkület, ez nem mehet be az ígéret földjére. És ezért Isten hozza ezt a nagyon-nagyon fájdalmas és nagyon nehéz időszakot az életükbe. Én láttam már azért ilyen helyzeteket a 20. meg a 21. században is, tehát jóval Mózesék után. Én láttam már gyülekezeteket is méltatlan helyzetbe kerülni. mert olyan dolgokat műveltek, és olyan dolgokat engedtek meg maguknak, hogy elvesztették a méltóságukat. Az Isten áldása, vagy az Isten dicsősége nem tud tovább ott működni, mindaddig, amíg meg nem tértek abból. Vannak helyzetek, amikor emberek azért vesztik el a méltóságot, mert szembehelyezkednek az Istennel, és ezért az Isten nem tudja őket megáldani. Annyira ragaszkodnak a saját igazságukhoz emberek, vagy a saját kényelmükhöz, vagy a saját meggyőződésükhöz, hogy hát ezt még az Isten se tudja fölírni, amit én gondolok, mert az így van, mert én mondom. Ezek az emberek mindig az Isten ítélete alatt vannak, és az Isten azt mondja, hogy addig nem mész tovább, vagy addig nem mehetsz be az ígéret földjére, amíg ez a lelkület benned van. És amikor valaki meghal ennek a lelkületnek, vagy meghal ez a lelkület, és átadja magát valaki az Istennek az ígéreteinek, és elhiszem azt, vagy elhiszed azt, hogy Isten, amit mondott, az tényleg úgy van, akkor kinyílnak az ajtók, és megyünk tovább. Most nem a 90. Zsoltár, hanem egy másik szakaszból szeretnék egy mondatot idézni. Ezt Pál apostol mondja. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ha ezt lebontjuk a saját életünkre, akkor azt mondhatjuk, hogy te se tudsz tovább menni az ígéret földjé felé vezető úton, amíg meg nem halsz önmagadnak. Amíg meg nem halsz azoknak a dolgoknak, ami nem Isten-szerű az életedben, amit nem Isten mondott, hanem csak ott vannak. Ez a meghalok önmagamnak és élek Krisztusnak, ez enged tovább bennünket. Ez az, amikor valaki átéli azt, hogy lejárt a 40 év, és akkor mehetünk tovább. Meghaltam önmagamnak, és mehetek tovább. És kinyílnak az ígéret földjének a lehetőségei. Azt kell mondani, hogy a hitetlenség, ez nem csak akkor volt zűrös és problémás és nehéz, hanem a hitetlenség ma is halálos dolog hiddel. Ez egy olyan vírus, ami azóta is pusztítja az embereket, és ma a mi korunkban vagy a mi életünkben ugyanúgy pusztít. És az Istennek a megoldása tulajdonképpen ma ugyanaz, mint akkor ott az Isten népének az életében, Kádesbarneában. Ott az volt, hogy meg kellett halni azoknak az embereknek, és utána a következő generáció tovább tudott menni. Ma az új szövetségben, vagy a mi korunkban az Isten azt mondja, hogy a hitetlenség, a lázadás az nem mehet be az ígéret földjére. És ahhoz, hogy mégis legyen ember, aki be tud menni az ígéret földjére, hogy neked meg nekem üdvösségem legyen, és mi nem egy földrajzi területre akarunk bevonulni, hanem be akarunk menni a mennyei ígéret földjére, vagyis a szellemi ígéret földjére, hogy üdvösségünk legyen, ahhoz ugyanazt kell tenni, mint akkor Isten, amit tett. Akkor megítélt embereket, meg kell halni embereknek, hogy a többiek tovább menjenek. Az új szövetség azzal kezdődik, hogy Isten elküldi a fiát, eljön Jézus Krisztus, neki meg kell halni azért, a sok lázadásért, hitetlenségért, mindenféle bűnért, hogy mindazok, akik hisznek benne, tovább menjenek. Ugye ugyanez történik. Az Istennek az alapelvei nem változnak, a módszerei igen, néha így, néha úgy nyilvánul meg, de az alapelvek ugyanazok. A bűnnek a következménye az mindig a halál. És Jézus meghalt érted is, meg értem is, valamennyiünkért, és hogyha hiszel benne, akkor neked lejárt a 40 év, és mehetsz az ígéret földje felé. Ha nem hiszel benne, akkor a 2019 is a helyben járás éve lesz. Tehát, hogy éled az életedet, próbálod élvezni a dolgokat, de nem jutsz egyről a kettőre. Legalábbis a szellemi értelemben, amit Isten igazán neked akar adni, hogy áldott legyél, és az üdvösség a tiéd legyen, abban egy millimétert nem tudsz előre menni, ha nem hiszel az Isten fiának a nevében, aki nem más, mint maga Jézus Krisztus. Mózes, amikor azért imádkozik, hogy a kezeim munkája legyen maradandó, akkor ez egy fontos imádság, hogy ne értelmetlenüljed az életedet 2019-ben. Ne fölösleges dolgokkal foglalkozzál. Ha még nem tértél meg, akkor térjél meg, mert Krisztus ezen keresztül kínál neked egy nagy lehetőséget, meg áldást az életedbe, de az értelmetlen és fölösleges munkának, meg a tevékenységeknek tényleg semmi értelme nincs. És a kérdés az, hogy szeretnéd, ha a 2019-es év az neked mondjuk a megtérésnek az éve lenne? Vagy a családodban valakinek a megtérésével lenne? Ha igen, akkor akár szűkíthetjük is. Szeretnéd azt, hogyha ma megtérne valaki? Tehát nem muszáj a december 31-ig várni. Istennél most rugalmasabbak a dolgok. Tudjátok, azt mondja a Zsoltár is, hogy nála 1000 év annyi, mint egy, meg fordítva. Tehát, hogy az Isten másképp nézi az időt. És ha valaki jönni akar Krisztushoz, akkor azonnal van lehetőség. Nem kell 38 évet várni, és akkor majd utána történik valami. Azonnal működnek a dolgok. Hadd imádkozzak most, és arra hívlak benneteket, hogy adjunk magunknak egy kis őszinte pillanatokat, vagy másodperceket azzal, hogy indítjuk ezt az évet. Tényleg tudsz valami olyan értelmeset beletenni ebbe a 2019-ben, amit Isten mondott neked, amiből valami nagyon jó dolog jön ki, akár fizikailag, anyagilag, akár a kapcsolatokba, akár szellemiekbe, hogy ne egy helybejárás legyen az életed. Hogy tényleg legyen a megtérésnek az időszaka, vagy az éve, vagy a napja neked. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, ahogy Mózes megálltott és látta azt a sok-sok fájdalmat, veszteséget és nehézséget, ami ott a szem előtt lezajlott, látta a saját családját is, ahogy hazahívod, és meghalt Áron, meghalt Miriam, meghaltak a testvérei, meghaltak más emberek is, akiket ő szeretett és tisztelt, és mindenki így volt ezzel. Uram, ebben a fájdalomban megszületett ez az imádság. Köszönjük neked, hogy bennünket nem egy ilyen fájdalomra hívsz. Te voltál Jézus, aki fájdalmat vállaltál helyettünk. Te voltál az, aki a halált vállaltad helyettünk, azért, hogy nekünk életünk legyen. Drága Uram, imádkozom most azért, hogy Szent Szellemedet árasz ki ránk, és kérünk téged, hogy add vissza mindazoknak a méltóságát, akik ezt elvesztették azzal, hogy megbocsájtod a bűneinket, hogy adsz nekünk egy új lehetőséget. Kérjük, add vissza a méltóságunkat azzal, hogyha valaki még nem a tiéd, akkor megragadja a lehetőséget, és megtér hozzád, és kifejezi, hogy téged akar szolgálni. És kérjünk, hogy tartsd meg a méltóságunkat azzal, Urunk, hogy vezetsz és irányítasz bennünket, hogy nem mondasz le rólunk, és a te szereteted és a te kegyelmed betölti az életünk minden percét. Hogy tényleg, amit teszünk, annak legyen maradandó következménye. Uram, tudjuk azt, hogy ha engedelmeskedünk neked, ha azt tesszük, amit te mondasz, akkor még a fizikai dolgoknak is van hosszú távú is maradandó következménye, és a szellemieknek is. Urunk, kérünk téged, emelj föl bennünket, hogy lássuk meg ezeket a lehetőségeket, hogy áldott és boldog évünk legyen. Imádkozom azért, Uram, hogy vedd el tőlünk mindazt, ami fölösleges, és add nekünk azt, amire igazán szükségünk van. És különösen kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel vezess bennünket, hogy mindig érzékenyek legyünk arra, amikor az ördög jön különböző kísértésekkel, vagy olyan helyzetekbe hoz bennünket az élet, ami nem szerinted való, ami nem segít nekünk, csak a méltóságunkat fogja ellopni, ami bűnös és nyomorult át ez bennünket, akkor mindig tudjunk nemet mondani. Urunk, kérünk téged, add ezt az érzékenységet és ezt az erőt, hogy ezt tudjuk megtenni. És legyél velünk, Urunk, hogy minden napunk legyen egy Isten élmény. Imádkozunk azért, hogy a kőszikla gyülekezetben, és mindazok, akik itt vagyunk a családunkban, a környezetünkben, a munkahelyeinken, tudjuk ezt képviselni. Hogy az ígéret földjén vársz bennünket, és az biztos, hogy a miénk lesz, mert te mondtad. Urunk, segíts bennünket, hogy soha ne legyünk hitetlenek, hanem tudjunk teljes szívvel hinni benned. És kérünk, ha van itt valaki, akiben bizonytalanság van afelől, hogy te létezel vagy nem, hogy te igazat mondasz vagy nem, hogy megtörténnek azok a dolgok, amit te ígértél vagy nem. Uram, segíts, hogy a hit az mindig győzzön a hitetlenség fölött. És hogy a te kegyelmed és a bűnbocsánat és a szentség az győzzön mindig a bűnök és a nyomorúság fölött. Kérünk, adj nekünk egy ilyen évet. Áld meg valamennyiünknek az életét. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében kérem. Amen. Arra szeretnélek még kérni benneteket, hogy mivel a 2019-nek az első Isten tisztelete van, bizonyára valamilyen módon kifejeztük már egymásnak, hogy szia, boldog új évet, vagy Isten áldjon meg téged az új évben. Most Mózes imádságával is kifejezhetjük, egy kicsit átírtam ezt, és arra kérlek benneteket, hogy néhány emberhez menj oda, aki most elérhető a számodra, és mondd ezt ennek az imádságnak ezt a részletét, hogy legyen veled is Istenünknek az Úrnak a jó indulata, és kezeid munkáját tegye maradandóvá. Ez egy imádság, legyen egy áldás a másik embernek, mondjuk el ezt egymásnak, egy kicsit fölállhatunk, oda mehetünk néhány emberhez. Kívánjunk, vagy köszöntsük egymást így, és kívánjunk egymásnak így boldog új évet, hogy ez érvényes és aktuális legyen.